Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
Azt hiszem, abban egyetértettünk, hogy az orosz-ukrán háborúnak beláthatatlan és ma még megjósolhatatlan gazdasági és politikai következményei lesznek, úgyhogy nehéz dolga lesz Madár Istvánnak, a Portfolio.hu vezető elemzőjének, hogy megpróbáljunk egy kicsit elfilozofálgatni azon, hogy a magyar gazdaságra milyen hatással lehet ez a konfliktus. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Köszönöm szépen, hogy a filozofálgatás szót használtad, mert hát tényleg minden nagyon képlékeny, úgyhogy nehéz az konkrétumokat mondani.
Hát figyelj, talán amikor így ez a kérdés felmerül, első az energiafüggőségünk. Nyilván azért lehet látni az energetikai piacokon, hogy ez a háború, ez elég odavert az áraknak. Igaz, hogy azóta egy kicsit konszolidálódott a helyzet, de hát hogy mondjam, azzal, hogy Oroszország szalonképtelen lesz, és mondjuk a németek is felülbírálják ezt az északi áramlaton érkező energiahordozót, azt valahonnan pótolni kell, az meg nem lesz olcsó.
Igen, ugye ketté is választhatjuk a dolgot, az egyik az energiaellátás biztonsága, a másik meg mondjuk az energiaellátás ára, hogyha így tekintjük, bár nyilván a kettő, ahogy te is mondtad, összefügg. Ugye az energiaellátás biztonsága ügyében azt lehet mondani, hogy azért tekintettel, hogy van egy hosszú távú szerződésünk, illetve kifele megyünk a télből, és van egy viszonylag elfogadható mennyiségű tartalékunk a gáztárolókban, ezért igazából az idei tél úgy tűnik azért, hogy nagyon szélsőséges forgatókönyvek között okozhatna már nekünk csak nehézséget mondjuk a fűtésben, vagy általában az ország gázellátásában. Hosszabb távon viszont ennél homályosabb azért a történet, hiszen ugye most, hogy a SWIFT-tel is le lesznek vágva az oroszok, így azért nagyon komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan tud majd kereskedni Oroszország és Európa gázzal, egyáltalán hogy tudnak egymásnak fizetni, szállítani, stb. Ezügyben ugye majd a következő napokban fogunk tisztában látni. Az árakat tekintetében viszont abszolút igazad van, ugye, hogy az látszik, hogy van itt egy olyan környezet, ahol azért gázhiányos vagy gáztúlkeresletes piac alakulhat ki, még inkább, mint eddig. Ez ugye fölfele nyomja az árakat. Ugye ez Magyarország esetében azt jelenti, hogy mindenki, aki a piacról szerzi be a gázt, az további drágulásra számíthatott az elmúlt napokban, illetve ez a jelentős drágulás, ez nyilván átpörög az inflációba is, hiszen azért ezek olyan költségsokok, amiket már nem nagyon nyelnek le a szereplők, annál is inkább, mert azért van egy elég jelentős árpszichózis is Magyarországon is, tehát itt azért az elmúlt hónapokban, az elmúlt fél évben annyira meglódultak az árak, hogy érezhető, hogy a gazdasági szereplők az átárazásban most már nem szégyellősködnek, túl sok költségsok kérte őket ahhoz, hogy azon gondolkozzanak, hogy hogy tudják ezt lenyelni. A másik dolog, hogy ugye ott, ahol viszont hatósági ár van, ugye az egyetemes szolgáltatás területén, ott viszont ugye elvileg le vannak folytva az árak, viszont azt látni kell, hogy ugye a közgazdaságtanban mindig, mint a biciklinek két oldala van, ugye az a helyzet, hogy valójában attól, hogy a gáz árára valaki mond egy számot, attól még a gáz ára annyi, amennyi a piacon van. Ez pedig azt jelenti, hogy igazából a gazdaságpolitika csak aközött tud dönteni, hogy ebből mennyit fizessen a fogyasztó, és mennyit az adófizető. Ugye itt látszik az, hogy az MVM óriási veszteségeket fog fölhalmozni emiatt, ennek a mértéke 100 milliárd forintokban mérhető. Ezt pedig ugye becsorog a költségvetésbe, a kormányzatnak feltőkési igénye van a dolog kapcsán, és az a feltőkésítési igény, ez ugye gyakorlatilag adófizetői forintokból kell, hogy megvalósuljon. Ugye most azon lehet lamentálni, hogy melyik a jobb, meg hogy mi a jó elosztási módszer, hogy ez most egy ilyen méltányos vagy nem méltányos dolog, de azt tudni kell, hogy nyilván a desi csökkentésnek is van egy ára, ami adóforintokban nyilvánul meg.
No, hát akkor nézzük a másik dolgot, ami eszébe juthat az egyszeri újságolvasónak, hogy mi lesz az orosz-magyar üzleti kapcsolatokkal. Ezekből azért van egy pár, tekintve, hogy a két ország különösen jó viszonyt ápolt az elmúlt időszakban egymással, és hát ezeket a tovább ápolását megnehezítik majd a nemzetközi szankciók.
Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy makrogazdasági szinten ennek ellenére nem olyan óriási az orosz és az ukrán kitettség. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az exportban mi a helyzet, akkor a KSH adatai alapján 2021 első 11 hónapjában, ugye erre van adatunk, a teljes kivitelnek kevesebb, mint a 4%-a talált vevőre Ukrajnában vagy Oroszországban. Tehát ez ebből az ukrán kitettség volt egy kicsit nagyobb, 2,2%, ugye a földrajzi közelség okán. Ugye mind a két országnak a országból irányuló exportunk természetesen sérülhet. Az orosz esetben ugye az árupiaci szankciók és most ez a SWIFT ügylet miatt a pénzügyi lebonyolítási tranzakcióknak a nehézsége miatt, Ukrajna esetében pedig ugye a gazdasági visszaesésből fakadó drasztikus kereslet visszaesés esélye nagyon magas, de azt lehet mondani, ugye, hogy összességében ez a magyar külkereskedelmi vonulatot azért nagyon látványosan nem fogja megtörni. Ugyanakkor az is biztos, hogy ezzel együtt azért vannak olyan területek, ahol ez azért jelentősebb. Ugye a nagyobb ágazatok közül a gyógyszeripar helyzete érdemel figyelmet, ugye ott a két ország részesedése például már olyan 9% körül van, teljesen egyenlően osztik meg Ukrajna és Oroszország között egyébként. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy azért vannak olyan területek, ahol azért érdemibb ez a hatás. De azért olyan jelentős kitettség, amiről azt lehetne mondani, hogy magyar vállalatok tömegei mennének csődbe, vagy jelentkeznének náluk óriási problémák, azért egyelőre nem látszik. Tehát ilyen szempontból az export az lehet, hogy nem fog hasítani óriási tempó, mert mondjuk ha van egy, nem tudom én, 6-8%-os export növekedés, abból ez a 4,5%-nyi, ha eltűnne, de nem fog teljesen eltűnni nyilván, az azért érzékelhető lenne, de nem arról van szó, hogy földbe állna a magyar export. Uh-huh. Amit ugye érdemes még hozzátenni, ugye van két kitettségünk, aminek a helyzetét egyelőre nem tudjuk nagyon értékelni, egyik a Richter, amelyik éppen ma jelentett egyébként egy parádésat, ami a tavalyi évről, ugye őneki van egy jelentős orosz kitettsége, illetve hogy az OTP, amelyiknek mind a két országban van bankláncolata. Ott ugye jelezte az OTP már a múlt héten, hogy de az még ugye a SWIFT szankció előtt volt, hogy neki nem okoz különösebb problémát, kezelhetők azok a pénzügyi kockázatok, amelyek vannak. Valóban ugye szép profitot hoz ez a két ország, de azért nem óriási az OTP, tehát nem egy domináns kitettségről beszélünk az OTP bankcsoport esetében. Nyilván ők azért a következő napok tisztázni fogják azt is, hogy ez a SWIFT blokkád, ez jelente számukra nehézséget.
Ezek majd a direkt hatások, István, amikről beszéltünk, de vannak ugye elhúzódó hatások, amik nem csak Magyarországot, hanem egész Európát, vagy talán azt lehet mondani, hogy a világot is érintik, vagy nagyon sok országot. Így például az, hogy ez a háborús helyzet elképesztő mértékben elkezdte drágítani a különböző nyersanyagokat, a különböző energiahordozókat, gabonákat. Ennek a hatásait biztosan érezni fogjuk.
Abszolút, ugye itt is még egyelőre azért nagyon labilis a helyzet, de az első beszések azt mondják, hogy Európában például könnyen lehet, hogy akár 1%-ponttal is följebb tolja az inflációt majd ez az egész válság, ugye az általad említett energiahordozók nyersanyagok drágulása okán. Ugye ez azért egy elég jelentős tétel, főleg abban az Európában, ahol általában azért az elmúlt években inkább arról szóltak a hírek, hogy nem tud akkor se inflációt csinálni, ha belefeszül. Ugye ehhez képest most azért látszik, hogy egyébként is van mozgolódás az árakban, még ha nem is annyi, mint az Egyesült Államokban. Most ugye ez a hatás, ez biztos, hogy egy ilyen erősítő hatás. A másik, ami viszont még inkább fejvakarásra késztetheti majd a világi jegybankjait, köztük az Európai Központi Bankot is, az, hogy egyébként meg az a helyzet, hogy ez a hatás, valószínűleg ez az orosz krízis, ez alapvetően a növekedésre is hatás gyakorol. Ugye elbizonytalanak a gazdasági szereplők, lazulnak bizonyos befektetői kapcsolatok, lehetne sorolni, ugye a beruházási és fogyasztási aktivitás is valószínűleg visszaesik. Ennek a hatását is első körben egyébként olyan 0,5% közé tették az első szakértői becslések. Nyilván ezek is azért még nagyon, nagyon labilisek, de ugye ilyen szempontból egy kicsit ilyen, mintha stagflációs irányba tolódna el a világ, hogy inflációs kockázatok is növekednek, viszont a növekedési kockázatok is emelkednek, mármint hogy a negatív növekedési kockázatok, ez pedig azt jelenti, hogy ugye most kell majd kitalálni a jegybankoknak, hogy melyik ellen kell küzdeni erősebben, hogy mik azok a lehetőségek, amelyekkel valamennyire a gazdaságot is tudják támogatni, de ezen közben pedig ezt az egészen látványosan felgyorsult inflációt ezt valahogy mégis kordában tudják tartani. Ez nem egy egyszerű dolog, ez már a múlt héten is komoly dilemmákat okozott mindenkinek, azóta pedig ugye az elmúlt néhány napon, ahogy eszkalálódott a helyzet a pénzügyi vonalon is, ha már emlegetett SWIFT miatt, azért ezek elég komoly kérdések, amikről szintén egyelőre nem lát senki tisztán.
Jó, köszönjük szépen a gyors helyzetértékelést, hogyha van valami olyan információ, ami esetleg a légtérzárral, az Európai Uniós szankciókkal, vagy ezzel kapcsolatos, akkor majd biztosan beszélünk még, és akkor megnézzük, hogy mit tudunk még hozzátenni. István, köszönjük szépen!
Köszönöm én is, sziasztok! Jó munkát!
Szerbusz! Köszönjük!
Madár Istvánnal beszélgettünk, a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Közben kérdezem, András, hogy történt-e valami olyan, amit most láttál, vagy van-e a hallgatóktól üzenet?
Nézegetem, reméljük csak átmeneti lesz a helyzet. Írják többen, teóriákat is írnak, illetve... Igen. A Soroksárin befelé a műpa után csúnya baleset összetört, rendőrautók külső sávban állnak, írja Szerszám gazda, ennek még egyelőre máshol nem láttuk nyomát.
Hogyan tudsz segíteni címmel közzétettünk egy posztot a Millás reggeli Facebook oldalán, ahol az összes olyan szervezetet, amit most általam ismert, oda tettem, akiknek lehet adományt küldeni, illetve akiknek a vonalai megvannak adva, a pénzt és különböző tárgyadományokat lehet adni, hogy az ukrán menekülteknek és egyébként az Ukrajnában lévőknek tudjunk segíteni, úgyhogy ott megtaláljátok az információkat.